Kétezer-tizenkettő kívüljünk-e a Király Végére. Szabad János előadás.
Köszönöm szépen. Van egy olyan kis handicapem, hogy tegnapra teljesen lebetegedtem. Tudják, a férfiaknál egy jó náthat teljesen halálos. És most úgy érzem, hogy teljesen be vagyok rekedve. Elnézést kérek ezért a szépen csilingelő a hangért. Ahogy az előző előadást elnéztem itt a betegségeket, és próbáltam beazonosítani, rájöttem, hogy felkeltett kifuszom magam. Na, most pedig feltett szándékom, hogy bemutassam önöknek, hogy teljesen fölöslegesen ültek itt ma. Ugyanis olyan, hogy titkos társaságok, meg erőszak, meg klímaváltozás, meg túlnépesedés, meg betegségek, ez mind elveszíti a jelentőségét, hogyha a világ vége lesz, és akkor csak úgy jól beszéltünk a levegőbe. Nem tudom, önök feltétlenül önök is abba körbe tartoznak, akik esetleg e-mailbe, különböző forrásokon keresztül az elmúlt időben kaptak különböző leírásokat megbízható forrásokból, többségében vagy valamilyen spiritista úton érkező, vagy valamilyen más úton földön kívüli lényektől származó üzeneteket, hogy mi minden fog történni az elkövetkező körülbelül két évben. Nekem volt olyan nap, amikor három különböző ilyet kaptam, volt, amikor Tamás küldött. Főleg. És én ezeket, megmondom őszintén, én megpróbáltam erre az előadásra a lehető legtisztességesebben felkészülni, és megérteni, hogy a különböző jóslatok mit tartalmaznak. Na most az volt az egyetlen problémám, hogy ahány ilyen jóslat vagy előrejelzés az annyi féle volt. Nagyon gyakran egymásnak homlok egyenes ellentmondó, és természetesen mindenkitől úgy kaptam, hogy ez a tuti. Szóval minden más a hamisítvány. Elnézést. Na most egy idézettel kezdeném ezt az egészet. A vendégeinknek nem kell tudni, de a teozófusoktól azért megkérdezném, hogy felismerik-e, hogy ki mondta és mikor. Ugye az emberiség egy krízisnél át, készülődik a magasabb tudatszintre való emelkedésre. Mindenhol a tudományban, művészetben, vallásban világosan érezhető az átmenet. Valami régi visszavonul, valami új születik, és a világváltozással teli. Ugye ezt feltehetően valamikor a mostanságról származik. Ez itt Budapesten hangzott el a Nemzetközi Teozófiai Társulat második elnökétől, Anni Bezántól 1909-ben. Hát akkor is úgy látszott, hogy valami hamarosan történni fog, történt is. Jött egy első világháború, aztán egy gazdasági világválság, jött a nácizmus, meg a sztálini diktatúra, jött egy második világháború, jöttek a gázkamrák, jött egy hidegháború, de jött egy ENSZ, jött egy Európai Unió, tehát sok minden változott.
És jött egy New Age.
Természetesen az is, tehát feltetően az elkövetkező száz évben is sok minden fog jönni, és feltetően nem az, amire számítunk. Mert hogy Anni Bezánt se erre gondolt. A világ vége, nem fogok végigmenni rajta, 5 szlájdot csináltam, ami az egészen biztos világ végéket sorolja fel. ez nem teljes a lista, szeretném hangsúlyozni, ezek csak a legismertebbek, majd a Siddhartha honlapról visszatölthetők, akit érdekel, végigolvassa. De egy-két érdekesebb, mondjuk 1524. február 1, özönvízes világ vége jóslat. Londonban fog kezdődni, óriás járvízzel több mint 20 000 ember elmenekült otthonából, ugye akkor egy nagyságrendel kisebb város volt, főapát erődöt építetett magának, aztán még csak egy aprócska zápor se jött. Németországban csónakokat építettek, háromszintes bárkát, stb. És hát amikor megjósolt napon csak egy könnyű esett, első esett, az árvízbe váró tömeg álmafutásba kezdett, és jobb dolga nem lévén halálra követte a jó grófot. A nagy tolongásban százakot tapostak halálra. Következő 1533-ban már megjelent az anabaptistáknál ez a bizonyos 144 000 személy fogja túlélni a katasztrófát, ugye ezt ismerhetjük a Jehova tanúinak tanításából. Aztán sokan átértek az igaz hitre, templomok dugik voltak ilyet emberekkel, stb. Mondom, ezt érdemes egyszer végignézni, különböző időpontok, dátumok a Jehova tanúinak a tanításaiból. A Keops a nagy piramis paramétereinek a számításaiból. Aztán érdekes, 1947-ben is nagyon várták, mert Amerika legnagyobb prófétája biztosan állította, hogy 47-ben minden létező kormány, vallások és az összes pénzügyi monopólium megbukik és megszűnik létezni, stb. Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni, minden nemzet elpusztul, és így tovább. Tényleg nem akarom az időt húzni ezzel. Aztán ugye 1999. júliusára is várták, amikor a Nostradamus kijelentette, hogy 99 év 7 hónap eljön az égből a terror nagy király, hogy életre kelse a mongolok nagy királyát, stb. Emlékezhetünk rá a 2000. január 1-ére, amikor ez a bizonyos Y2K probléma volt, tehát a számítógépek átállásával kapcsolatban, hollywoodi katasztrófa filmekkel, aztán 2006. hó 6, ugye 6. év, 6. hónap, 6. nap a sátán száma, de egészen közel volt 2008. szeptember 11-e, amikor a Hadron ütköztetőt üzembe állították. Ha látta valaki, hogy Indiában mekkora pánik volt az emberek között, hogy na most aztán ezzel vége a világnak. Na most ezek mind úgy elmúltak, hogy elfelejtette a világnak vége lenni, de hát ez volt. Most viszont ez az abszolút biztos világ vége, 2012. december 23. Megpróbáltam a különböző forrásokból valahogy értelmesen leírni, összetetni, hogy mi az, amit különböző csoportok, meggyőződésű emberek várnak. Tehát tényleg félretével viccet, ezt komolyan erre számítanak. Ugye eddig tart az ókor legfontosabbjának számító Maja naptár. Ekkor fog a naprendszerünkbe érni a Nibiru bolygó, amit más néven is ismernek, és állítólag olyan közel halad el majd a Földhöz, hogy megállíthatja annak forgását, illetve felcserélheti az északi és déli pólusokat, viharokat, szökőállakat, földrengéseket, földkéreg csúszamlásokat és vulkánkitöréseket okozva. A naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alkyone helyett az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt a Sirius körül kezd el keringeni. A galaxis ezen karjának a Sirius lesz a központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Sirius csillagrendszerbe. Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik, eddig teremén haladtunk kibesodródva. A fotonövezet a galaktikus középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk, és 2000 évig fogunk benne tartózkodni. A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus napbeavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető, a kontinensek arcolata átrendőződik, majd bekövetkezik a pólusváltás. A pólusváltást követően a Föld és az univerzum evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A földkeringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül. Itt az egyik hozzászólásra már én elpottyantottam, hogy én bányamérnök vagyok, az van a diplomámba írva, tehát így mi a földtudományokkal kapcsolatos, azokra úgy meglehetősen érzékeny vagyok. De a másik pedig az, hogy annak idején az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy bányamérnök legyek-e, vagy fizikus, mert amatőr csillagászként a padlásunkon tárcsövek, saját készítési tárcsövek álltak. Tehát egy picit arra is érzékeny vagyok, amikor a csillagászatról beszélnek marhaságokat. Úgyhogy most ezeken a kijelentéseken, mert ezeknek a permutációját találjuk meg leírásokban, szeretnék egy kicsit végigfutni. Na nézzük meg először ezt a maja naptárat. A maják hagyomány szerint 20 különböző naptáruk volt, talán az általunk ismert népek közül ők azok, amelyek az időt a legközelebbről, vagy a leginkább a vizsgálatuk alá vetették, és ezek közül a naptárak közül ezek többség a spanyol hódítók alatt megsemmisültek. Három az, ami fennmaradt az egykori maja naptárak közül. Ezek mind a 20 és a 13-as számra épülnek. Ez a kettő volt a majáknak a szent száma. Az első, ezen túl sok magyarázni való nincs, az úgynevezett hábnaptár, amit a mindennapi célokra, a gazdaságba, könyvelésbe használták. Ezen egy év 360 nap volt, 18 hónapból állt, egy hónap ugye 20 napból, tehát itt ez a bizonyos 20-as szám, és a végén 5 napot hozzátettek, ezt Vajetnek hívták, az egész, ez egy ilyen 5 napos ilyen ünneplés, vagy nem is tudom, szóval ilyen ereszdel a hajamat, és a végére ma úgy elfáradtak, hogy lehetett kezdeni ismét a következő évet. Jó, tehát ezzel különös dolgunk nincs. A másik, ez a bizonyos Tolkien naptár, amelyet, hogyha szoktak ilyesmit nézni, hogy maja horoszkóp, vagy ilyesmiket, na azt például ezen a Tolkien naptáron alapul, amely az univerzum isteni természetével való kapcsolattartást hivatott megteremteni. Ez egy 260 napos naptár volt, és a Plejádok ciklusaira épül. Ugye ez a Plejádok, ez a Bika csillagképben található fiastyúk kis csillagcsoportnak a latin elnevezése. És a maja teremtés mítosz, vagy a maja bibliát, ez a Popol Vuh, Blavatskynél a titkos tanításban rengeteget hivatkozik rá, az szerint ez a mennyek szíve, és ez szerint a naptár szerint minden egyes napnak megvan a maga külön egyes istensége. Tehát ellentétben az európai horoszkóppal, amikor azt mondja, hogy 12 állatödi egy, és hát ki melyikbe tartozik, nyilván kiegészítve asszendenssel, stb. Stb. A maja rendszer azt mondta, hogy minden egyes napnak megvan a maga külön istensége, tehát 260 féle variációban mindegyik, minden ember születési napja egy konkrét energia rendszerhez köthető, ezt így kell elképzelni, hogy 13, ugye megint a szent számok a 13 és a 20, 13 galaktikus hangjegy vagy tónus, illetve a 20 maja istenség, és hát ez nem úgy működik, mint a fogaskerék, mert ez egyszer körbejár ahhoz, hogy ez egyet forduljon. Tehát így jön ki a 260 nap a Tolkien naptárba, és hát ennek ismeretéhez a kulcs a 20 maja istenségnek, illetve a 13 galaktikus tónusnak az ismerete. És hát gyakorlatilag minden napot hozzá tudod kötni egyfajta kozmikus energia minőséghez, és hát ezen keresztül élt meg bizonyos isteni energiákat. De nem ez a naptár az sem, amelyekre kíváncsiak vagyunk, hanem a harmadik, ez a bizonyos hosszú számolás vagy számítás naptár, ami, hát elnézést ezekért a fogalmakért, de hát nem tudom, van-e itt önök között, ami majául tud. Szóval ez úgy nézett ki, hogy ez 13 baktunból állt, minden egyes ilyen baktun 144 ezer nap, vagyis összesen 5126 év. A tudósok nagyon sokáig vitatkoztak azon, hogy hozható össze ez a maja időszámítás, hogy vajon mikor is kezdődött el ez a bizonyos ciklus, és végül arra jutottak több kevesebb megegyezéssel, de nem teljes megegyezéssel, mert voltak, akik teljesen más volt a véleményük, hogy ekkor kezdődött. És hogyha ehhez hozzáadjuk ezt a bizonyos 5126-ot, akkor az valóban 2012-ben ér véget, de voltak olyan tudósok, akik szerint már most véget fog érni, tehát 2010-ben, illetve vannak olyanok, akik szerint csak 2080-ban. De minden esetben többé-kevésbé általánosan elfogadott, hogy ekkor kezdődött. Na most minden ciklusra, tehát minden ilyen 5126-os ciklusra volt elnevezésük vissza egészen 16,4 millió évig. És ez számomra ez azért érdekes, mert a teozófiai hagyomány szerint körülbelül 16,5 millió évvel ezelőtt jöttek el közénk a lángurai, ezt szintén a Naprendszer című könyvben részletesen megismerhetik. Tehát ez furcsa egybeesésnek tűnik, viszont nem csak ennyire, hanem több milliárd évre vissza menőleg követhető az időszámítás, csak azoknak nincs elnevezése. Eddig van elnevezés is. Na most ebben a rendszerben az utolsó időpont ez így írható fel, ugye, hogy 13 baktun, 0 katun, 0 tun, 0 ujnál és 0 kín. És ez lesz ez a bizonyos 2012. december akármicsoda. Na most a vicc az egészben az, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt vége a világnak, hanem az történik, mint a nem tudom önöknél van-e fenn fali naptár, hogy amikor vége az évnek, akkor lapozunk egyet, és következik a január 1-je. És a következő nap az ismét majd 0-0-0. Tehát ez egyszerűen azt mutatja, hogy valóban egy periódusnak 2012. decemberében lesz vége, de következik a következő. Most nagyon érdekes, mert próbáltam megnézni, hogy mit gondolnak erről a maják, mert hát az is érdekes. És hát ugye sok maja törzs fennmaradt, és ők a legkevésbé se érdekli őket és foglalkoznak ezzel az egésszel. A 1970-es, 74-ben talán egy ilyen sámánszerűség jó üzletet látott ebben az egészben, és ő kezdte el mondani, hogy ezzel fog járni. Más maja sámánok, létező élő sámánok ezt cáfolják, hogy ezt az egészet csak a pénzszerzés céljából találta ki a sámán kolléga, hogy itt most ez válható. Minden esetre állítólag egy ilyen ciklus végén, és ez feltétlenül ugyanolyan pívút, mint hogyha mondjuk a jelenések könyvét megpróbáljuk ki betű szerint, szó szerint értelmezni. Tehát ezt is úgy tessék nézni, hogy azt mondja, hogy a Föld második napja, tehát hogy egy második, tehát nem az, ami most van, hanem egy valami más égitest akarja el. Ez a több ősi törzsi mitológiában megjelenik, és eszerint erről egy teodókiai cikket is olvastam, hogy egy hatodik nap, tehát a hatodik égitest, nap égitest közeledik, ami majd átveszi a jelenleginek a szerepét. Erről meglehetősen nem tudok nyilatkozni. Minden esetre a maják vezetői vagy meghatározói emberei nyilatkozták ezt a mondatot vagy kijelentést, hogy ez feltétlenül nem más, mint egy csalás. Én azt fogadom el, hogy a valóban véget ér egy év, és akkor lapozunk, és egy következő kezdődik. Na most ugye arról volt szó, hogy várható ennek a Nibiru bolygónak az érkezése. Egy ilyen fantázia képen találtam róla. Nagyon megint megpróbáltam kideríteni, hogy miről is van szó. Megint hihetetlenül vegyes kijelentéseket találtam. Azt mondja, hogy a Plutó pályáján túllevő tizedik bolygó. Most egy baj van, hogy amióta ezt ugye a 2000-es évek elején közzétették, azóta a csillagászok a szegény Plutót is lefogották, hogy az se bolygó, tehát már nincs is 9 bolygó, nem, hogy még a tizedik. Az viszont egészen biztos, hogy a felküldött űrtárcsövekkel, ugye most már nem egy van, találtak a messze a Plutó pályáján túl további ilyen aszteroida öveket, amelyeket ugye földi tárcsövekkel lehetetlenség lett volna megfigyelni, ahonnan bizony nagyobb égitestek, nem bolygó méretű, de tehát mondjuk ilyen hold méretű égitesteket időnként felröppen, hogy ez a tizedik bolygó, nem ez a tizedik bolygó, mégse. Tehát na most, ami, hogy ez egy Földnél 25-ször nagyobb bolygó, na ez már valahogy nagyon nem stimmel, ráadásul nem is bolygó, hanem barna csillag, ez egy kihűlőbe lévő csillag. Egy biztos, hogy akármennyire is kerestem, kétségbe esettem, semmiféle csillagászati vagy tudományos honlapon ennek nem találtam nyomát. Más források szerint ez nem is a nap körül keringő égitest, hanem a Sirius és a nap körül, tehát egy olyan ellipszis, aminek a két gyújtópontjában az egyik a Sirius, másik a nap, és hogy ez most tér vissza. Egy biztos, akárhogy is legyen, ahhoz, hogy ennek 2012-ben ide érjen, ahhoz messze a Jupiter pályáján belül kellene járnia, márpedig akkor a mérete miatt a szabad szemmel látható legfényesebb égitestnek kellene lennie. Na most ilyet senki nem tud mutatni, tehát nagyon kétséges a léte, az már csak a bennem lévő kicsit fizikus jegyzi meg, hogy az égi mechanika minden szabályát felrúgná, hogyha mégis megjelenne mondjuk egy év múlva, vagy egy fél év múlva. Tehát Kepler harmadik törvényét, gravitáció törvényét, ezek végül is középiskolás anyagok. Egyébként, ahogy telik az idő, tehát ezek döntően a 2000-2002-ből származnak ezek az információk, ahogy közeledik az időpont, úgy egyre inkább hallgatnak el ezek a források erről a bizonyos Nibiru bolygóról. A másik, ami gyakran visszatér a leírásokba, ez a Sirius csillag. Na most itt látható a Hubble űrtávcső felvételén a Sirius csillag. Elnézést, hogy számokkal bombázom önöket ennyi előadás végig hallgatása után, de itt most jelentősége lesz a számoknak. 8,6 fényév az a távolsága. Valóban a naphoz egyik legközelebb eső csillag, ugye tudjuk, hogy a legközelebbi az 4,3 fényévre van, ez az Alpha Centauri. De minden esetre a Sirius nagyon közel van. Fényessége 23-szorosa, átmérője 1,8-szerese, tömege 2,35-szorosa a napunkénak. Magyarul nagyságrendileg abszolút a napunkkal összemérhető, azért ilyen fényes, mert nagyon közel van. A földi égbolt látszólag legfényesebb csillaga, és ugye azért van nagy jelentőség ennek például az egyiptomi kultúrákban, akkor kezdődött a Nílus áradása, amikor a Sirius megjelent az égbolton. Teljesen természetes, hogy az egyiptomi, illetve a közel-keleti kultúrákban egy teljesen központi szerepet játszott a Sirius a mitológiában. Van azonban egy nagyon lényeges dolog, amiről sokan elfeledkeznek, hogy a Sirius egy kettős csillag. Ez a kis pöttyecske itt, látják? Ez a Sirius B, egy fehér törpe, amiről annyit kell tudni a fehér törpékről, hogy bár méretben összehasonlíthatatlan, tömegben abszolút azonosak. Tehát a fehér törpe annyira sűrű anyagból áll, hogy ez a kis pici ugyanakkor a tömegű, mint ez a nagy. Ennek következtében a kettős csillagok, az ilyen kettős csillagok körül az űrtávcsövek nem találnak bolygót, mert annyira, hogy keringjenek, mind a kettő körülbelül ugyanolyan gravitációs teret gerjeszt, egyszerűen szétszakítaná ez a változó gravitációs tér a fizikai bolygókat, tehát a legritkább esetben találtak ilyen kettős csillagok körül bolygókat. Találnak most már sok száz fényévre úgynevezett exobolygókat, de azok mindig egy csillag körül keringenek. Tehát a csillagászok jelen pillanatban nem ismernek bolygót a Sirius körül. Márpedig ahhoz, hogy fizikai testben létező lények onnan jöjjenek, ahhoz kellene azért egy fizikai bolygó is, szerintem. De minden esetben ezt egy pillanatra jegyezzük meg, ezt a 8,6 millió fényévet. Na most mi újság a plejádokkal? Ugye ez így néz ki, hogyha felnézünk a téli estéken, a Bika csillagképben. Ugye a görög mitológia szabad szemmel is látható csillagai hét nővérnek, Atlasz és Pleioné lányainak tartotta, ők voltak a hiádok féltestvérei. A hét nővért Orion a vadász üldözte az égbolton, ugye aki ismeri az égboltot, Orion sincs messze tőlük, de Zeus galambokká változtatta őket, hogy megmenekülhessenek. Ez a hét nővér a Kalaénó, Elektra, Taigeta, Maja, Asteropé, Merope és Alkione. Ők a halmaz legfényesebb csillagai. A halmaz, ennek a csillaghalmaznak a távolsága 440 fényév. Figyeljenek a számokra. Ugye Sirius 8, az Plejádok 440 fényév. Nagyon lényeges, csillagászati értelemben fiatal a halmaz, talán 115 millió éves, szabad szemmel látható tagjai mind B6, B8, fényképű óriás csillagok, ez azt jelenti, hogy a Siriusnál is, a napnál is több százszoros méretű hatalmas csillagok. A több száz lényegesen halványabb halmaztak között feltűnően sok a flare csillag. A teljes csillagcsoport több mint 500 tagból áll, csak nem látszik, mert csak ennyi látszik belőle. És az egész halmaz körülbelül 8 fényév átmérőjű. Tehát egy olyan gömbszerűség, amiben több mint 500 csillag van, ami közül ez a 7 a legfényesebb. Illetve ha infravörös felvételt készítünk, akkor látható az a bizonyos csillagköd, ez a ködszerű anyag, amelyből ezek a csillagok ma is fokozatosan, folyamatosan születnek. Még egy információ nem értem ide, hogy ez az egész csillaghalmaz jelentős sebességgel távolodik a naptól jelen pillanatban. No most, nézzük ezt a fotonövet, mert ez a legkedvesebb furcsaságok közé tartozik. Ezt az ábrát találtam róla. Ugye eszerint, hát ezt a hét csillagot felrajzolták, a hét szemmel látható csillagot, hogy ez egy rendszert alkot, és ide szépen berajzolták a mi naprendszerünket 8. nap. Ne felejtjük el, azt mondtuk, hogy ez az egész körülbelül 8 fényév átmérőjű, ebbe, ja, hiányzik róla még 494 darab, vagy akárhány további csillag, és tehát ez innen 8 fényév, és hát ez meg a középponttól, ez a mi naprendszerünk meg 440 fényévre van. Ez, de mondjuk, jó. És akkor itt van ez a bizonyos fotonöv, egy ilyen tórusz, egy ilyen gyűrű alakú akármicsoda. Na most, aki, nem tudom, középiskolai fizikában mindenki emlékszik annyira, hogy a foton az fény. A fény az egyenes vonalban halad. Mikor lehet ettől eltéríteni? Hát Einstein azt mondja, hogy gravitáció, ha a tér meggörbíti, a tér meggörbül, akkor a fény is elgörbül. Ez az egyetlen egy eset. Na most, mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen gyűrűszerű fényöv, egy fotonöv alakuljon ki? Hát minimum egy óriási fekete lyuk, de akkor ez így nem nézhet neki. De annak meg gömb alakú, lehet, hogy hallották már ezt a kifejezést, hogy esemény horizont, amikor annyira meggörbül a fekete lyuk körül a gravitációs tér, hogy körbe-körbe jár a fény, mint ahogy itt elképzelik. De igazából egy ilyen gyűrű alakú fekete lyuk kellene, aminek viszont abszolút nincs nyoma. Ezt az elképzelés, hogy ott van egy fotonöv, egyébként tudományos megfigyelésre alapozzák, és ez a megfigyelés, ez is hozzátartozik az igazsághoz, ez a megfigyelés 1961-ben történt egy műholdról. Rakjuk össze a számokat, hogy 1961-ben milyen fejlettségű műholdak voltak. Egy műhold észlelte, és azóta többször, számtalanszor megpróbálta a NASA reprodukálni azt a mérést, tehát hogy valamilyen sugárzó akármit észlelt az a műhold ebből az irányból, és nem sikerült soha többé észlelni, ami miatt a NASA szakembere is úgy tartják, hogy az bizony annak az 1961-es kezdetleges műholdnak valami nagyon csúnya bedöglésének az eredménye volt. Tehát sehol semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra, hogy egy olyan, hogy létezik ez a, így létezik ez a rendszer, és ezzel a fotonövvel. Mindenképpen egy olyan gravitációs erőnek kellene lennie, ami ezt a fotonokat ilyen öntve kényszerítik, különben a fény az egyenes vonalú, tehát egyenes vonalon halad, nem gördül meg, nem maradott, megy tovább. Másrészt pedig, hogyha ez a modell helyes lenne, tehát hogy a naprendszer lenne ennek a része, akkor a naprendszernek egy negyed fénysebességgel kellene ezen a pályán mozognia, és az Alkionének pedig egy milliárdszor kellene nagyobbnak lenni a napnál. Newton törvénye, hogy mi vonz mit, tehát hogy ez a pálya létre jöjjön. Egyelőre ennek semmi jele. Ugye mit olvastak ott, hogy ez az egész fogja magát, és a Sirius körül kezd el keringeni. Ugye azt mondtuk, hogy a Sirius 8 fényévre van, tehát ettől is egy 430 fényévre 500 csillagból álló rendszer fogja magát, és elkezd a Sirius körül keringeni, ami egyébként egy nem nagy csillag, egy kicsike csillag, tehát az égi mechanikának ez teljesen ellentmondó dolog. Na nézzük meg ezt a pólusváltásos dolgot, ez a másik szakterületem, hogy a Föld és vidéke. Ugye jelen pillanatban ez így néz ki, tehát észak-délirányú és egy mágneses tér jön létre. Ennek borzasztó egyszerű oka van a Föld mágneses terének kialakulásának, az, hogy a Földnek van egy szilárd vasnikkel és kobaltból álló magja, illetve, tehát egy belső magja, illetve van egy folyékony magja, és ahogy a Föld forog a saját tengelye körül, a belső mag és a körülötte levő folyékony mag, mind a kettő vasmag nem azonos sebességgel forog, és megint visszautalok a középiskolai fizikára, ha emlékeznek még az elektromágneses indukcióra, hanem akkor kérdezzék meg Tamást, mert mint ő majd ezt elmagyarázza. Ez az elektromágneses indukció örvényáramokat kell, és ez hozza létre a mágneses teret, ami egyébként a jellegi fizikai élethez elengedhetetlen, hiszen itt egy sematizált ábrán itt a Föld, itt a mágneses teret, és hát a napból érkező kőkemény sugárzás ez a bizonyos mágneses tér megszűri, tehát igazából nem jut el a Földre az a napsugárzás, ami az életet kifejezetten, a fizikai életet kifejezetten pusztítja. Na most mi újság a pólusváltással? Hát nem ördögtől való dolog. Itt az elmúlt 2 millió évet látjuk. Ezek a fekete és fehér határa egy-egy pólusváltást jelképez, amikor ugye ez a mostani időszak, amikor az éjszak éjszakra van, a dél délre van, ez a fehér időszak volt, amikor fordítva volt, a fekete megint, amikor rendesen volt, és hát ez a vonalkódszerű tünemény pedig az elmúlt 150 millió évet mutatja. Tehát az látható, hogy szabályosság nehezen fedezhető, de ahogy esik, úgy puffan, szóval nem látjuk az összefüggés, nyilvánvaló, hogy ez a Föld belső ciklusaival van összefüggés, de minden esetre nagy átlagban elmondható, hogy durván 200-220 ezer évente aktuális egy ilyen mágneses pólusváltás, és kétségkívül tény, hogy körülbelül 750 ezer évvel ezelőtt volt az utolsó, tehát tulajdonképpen mindenképpen aktuális lehetne a következő ilyen. Na most ez nyilván nem egyik napról a másikra megy, hanem ilyen színuszgörbe szerint, aminek esetleg a frekvenciája még változik is. Minden esetre, hát itt pont lemarad róla, ez itt az 1900-as év, ez pedig a 2000-es év, itt pedig a Föld mágneses terének a változása látható, valóban látható, hogy csökken. Azaz, a Föld mágneses tere egyre gyengül, halad afelé, amikor teljesen valóban leáll, és majd felépül a másik irányba. Igazából a kevés adat van ahhoz, hogy ennek a színuszgörbének a lefutását be tudjuk satszolni. Ezért azt mondja minden szakértő, hogy leghamarabb 1000, legkésőbb körülbelül 4000 év múlva valóban meg fog történni egy pólusváltás. Tehát leghamarabb 1000 év múlva, leggyorsabban pedig, vagy legkésőbb pedig 4-5000 év múlva. Nem
kell.
Jó. Jó. Na most még egy ilyen dolog volt, ez a bizonyos dimenzióváltás, amivel aztán végképp nem tudtam mit kezdeni műszaki emberként, hogy mi a túró lehet ez a dimenzióváltás. Ezért megpróbáltam egyáltalán leírni azt, hogy gondolják, mit tartanak róla. Tehát ugye a dimenzióváltásról akkor beszélhetünk, ha egy kozmikus test elhagyja a tudatosság egyedigi szintjét, és a negyedik dimenzió tudatosságába emelkedik, mint teszi ezt a Föld is minden rajta élő lényel. No, a bolygó civilizációja hanyatlásnak indul, végkifejletik 2 év, de minimum 3 hónap. Ebben az időben a puszta létezés is rendkívül veszélyessé válik. Minden rendszer szétesik, a civilizáció működésképtelenné válik. Ez a káosz ideje, az átlépés előtti szakasz, amikor még a Földön vagyunk, közvetlenül mielőtt átlépnénk a negyedik dimenzióba. Az utolsó 5-6 órában a negyedik dimenzió becsorog a harmadikba. Az ugrás megkezdésével speciális formai színváltozások történnek, ami az emberi tudatformában ismeretlen jelenség. Ettől a pillanattól elhagytuk a harmadik tudatsíkot, a Föld tengelye is átfordulhat egy új térdimenzióba, és időbe érkezünk. Áthaladunk a sötét ürességen, és belépünk a Föld negyedik dimenziójába. Előtte bekövetkezik a szellemi felemelkedés. Még jó, hogy odaírták, hogy teljes lefolyása nem ismered. Szóval tényleg nagyon jól hangzik, meg nagyon vonzó ebben hinni. Számomra ez, hogy előtte bekövetkezik az a szellemi felemelkedés, nagyon ahhoz hasonlít, mint amikor abban hiszünk, hogy végül is Krisztus meghalt értünk, megváltott bennünket, hurrá, most már szabad a pálya, mert meg vagyunk váltva. Tehát értik, nem nyugodtan bűnözhetünk, mert meg vagyunk váltva, úgyis eljutunk a mennyországba. Ez a szellemi felemelkedés, és nem is kell nekünk attól semmit se csinálnunk, szépen nyugodtan üljünk a helyünkön, várjuk ki az egésznek a végét, végül is ez a másfél év már fejnálva is ki lehet bírni, így is úgy is fel fogunk emelkedni. Igaz, hogy ma egész nap a karmáról beszéltünk, és az egyéb törvényekről, hát nem tudom. Én már azt nem tudom értelmezni, hogy mi az, hogy a negyedik dimenzió becsorog a harmadikba, és egyáltalán miről beszélünk, milyen negyedik dimenzióról beszélünk, amit nem ismernénk. Egy biztos, a teozófiai irodalom gyakran beszél arról, hogy az asztrális világ az egyel több dimenziós, 4 dimenziós, ezért például aki megszerzi a tisztánlátó képességeket, az asztrális látás képességét, képes ebben a 4 dimenzióban tudatosan tájékozódni, elolvasni olyan könyvet például, ami be van csukva. Azonban meg kell mondani, hogy ez valamennyien este, ha lefekszünk és elalszunk, az asztrális testünk ott él és létezik a negyedik dimenzióba. Tehát számomra ez, hogy a dimenzióváltás, ez azt jelenti, hogy tisztánlátóvá válunk. Na de, hogy most mindenki csak attól, hogy itt becsorog valami a éjszaka, nem tudom, hogy becsorog. Kérem, bocsássanak meg érte, tényleg teozófus vagyok, mérnök vagyok, amatőr csillagász, végképp nem tudok ezzel mit kezdeni. Nekem leginkább az jutott az eszembe, nem tudom, szokták-e nézni a Besenyő Pista bácsit, hogy normális Margit, vagy. Hűha, erre nem tettem fel. saját gépemmel, már nem mentettem le a pendrive-ra azt a... Van egy diám, ezért most szóban fogom mint idézni, ez az a cím, hogy a hiszékenység vámszedői, ez 14-én, ugye most 18-a van, 14-én jelent meg cikk az Indexen, arról, hogy egy kaliforniai cég elkezdett olyan bunkereket építeni, amelyekben túl lehet élni a világ végét. Egy évig lehet ott tartózkodni, biztosítják az ellátást, élelmet, levegőt, stb. 10 millió dollárért árulják a helyet egy évre, és már jelen pillanatban több mint 1000 fős a várólista. Tehát ez egy óriási üzlet. Én attól tartok, hogy ez az egész világvége mizérje egy ilyen óriási üzlet nagyon sokaknak. Erről szólt ez a cikk, az én laptopomon van rajta, nem raktam fel ide. De végül is semmi baj, hogyha mégis elmaradna. Tehát ha 2012. december végén arra ébrednénk, hogy mégse lesz világvége, akkor itt a következő, 2029. április 13-ára, amikor ugyanis a fölfelé tart ez az Apophis aszteroida, és hát a Roscosmos orosz ügynökség már, úgy hívják, hogy mondom, megoldják ezt a problémát is, ugye ezt 2004-ben szerezték fel, több mint 300 méteres, vagyis hát minden esetre jó nagy, és hogyha Roscosmosnak sikerül ezt a problémát megoldani, és még 2029-ben se lenne világvége, akkor itt a következő. Ez pedig szintén egy-két hetes hír, hogy egy új Newton kézirat került elő, ugyanis Newton nem csak a matematikus és fizikus volt, hanem nagyon-nagyon komolyan tanulmányozta a Bibliát, és matematikusként megpróbálta matematikalizálni, a matematika nyelvére átfordítani az egész Bibliát, és ennek során arra következtetése jutott, hogy 2060-ban fog bekövetkezni a világ vége, és ennek több ezer oldalas tanulmányt írt, és ezt állítólag most találták meg, és hogy hát bizony ebben benne van, hogy 2060-ban lesz világ vége. Úgyhogy lehet, hogy van itt még olyan közöttünk olyan is, aki azt mondja, hogy ez megvárja, megnézi, én már kevésbé valószínűleg, de ahogy elnézem, Tamás, ilyen hullámok keletkezése esetén még a te lakásod is veszélybe lesz, úgyhogy... úgyhogy én minden esetben köszönöm a figyelmüket. Vitatkozhatunk, de igazából ezt akkor lehet megbeszélni, majd, hogyha 2013. januárjában folytatjuk ezt a témát. Köszönöm szépen!
Köszönöm Jánosnak az előadását, mind a kettőt. Önöknek pedig, hogy ezt a mai napot együtt töltötték velünk. Nagyon örültünk, hogy együtt lehetünk, hogy végig izgulták velünk, velem, mert egy kicsit azért izgultam az egészért, végig élvezték, remélhetőleg ezeket az előadásokat. Megköszönöm a Szívházal osztály valamennyi tagjának, illetőleg a Forrással osztályból azoknak, akik segítettek, hogy a mai nap úgy alakuljon, ahogy alakult. Remélem, hogy érezték magukat, és máskor is eljönnek közénk. Még egy dolgot feltétlenül el szeretnék mondani. A következő nyilvános előadásunk, ami május 11-én lesz, szintén alosztályunk egyik tagja, Fazekas József tartja, a címe az, hogy az emberiség jövője az új emberfaj jellemzői. Már úgy hozzászoktunk ehhez a helyzéthez, sajnos május 1-től ez a helyszín megszűnik, és még nem tudjuk, hogy hol lesz az új helyszínünk. Én azt tudom mondani, hogy figyeljék a honlapunkat, mind a társulati, mind az alosztály honlapokat, mert azon fogjuk tájékoztatni önöket, hogy hol lesz ezen túl, hol lesznek ezen túl a nyilvános előadások, illetve ha bármi kérdésük lenne hozzánk, el tudnak bennünket írni telefonon vagy e-mailben, szintén a honlapunkon minden elérhetőség ott van. Ha van kedvük majd esetleg, hogy ezekről a témákról beszélgessünk, jelezzék, írják meg, állunk elébe. És akkor még átadnám tanácsnak.
Csak arra szorítottam, hogy a magam nevében, és szeretném remélni, hogy mindjárt nevében megköszönöm egyrészt az előadóknak, másrészt a szervezőknek, vagy ha tetszik fordítva ezek a szervezőknek, aztán előadóknak a mai egész napot. És kitokban remélem, hogy előbb-utóbb lesz egy második, meg egy harmadik, meg egy sokadik nyílt nap valamikor. 2060-ig van még idő, szóval nagy kár nincsen, de hát azért igyekezünk az érdeklődésünket fenntartani, nem a világ vége ügyében, mert az látszott, hogy az önök a kutya vacsorája, hanem hogy egyáltalán ezekben a témakörökben, amik miatt most itt együtt ültünk, hogy ezekben is mindenki saját maga tudjon a saját útját tovább lépni. A kiegészítésként csak amit azért mondok, hogy egy másik helyszín nagy valószínűséggel az Andrássy út 98-ban, ahol a Szitáta Egészségközpont, meg a Paradigma is, a Spirituális Központ, meg a Paradigma közösen működtetnek ott néhány termet, az épület egyik felében, a másik felében egy bankban. Nagy valószínűséggel hozhatunk termet, de tegnap estig még nem kaptam visszaigazolást, hogy Isten bizony jó lesz, és úgy lesz. És az a terv, amiről szó van, a szilagnek még építik, hangszigetelik, úgyhogy nyugodtan lehet csak ott kiabálni. Kumipalvaron nem lesz, de hangszigetelés lesz. Úgyhogy hát nagy valószínűséggel oda fogunk kerülni, de hát erről, mert mindenki értesítést kap. Vagy megtudjátok a honlapról, vagy pedig ha valaki úgy érti, hogy posztalék értesítést kér, vagy e-mail értesítést, akkor tessék megadni az elérhetőséget. Részemről ennyi volt, és még egyszer nagyon köszönjük.
Szívesen.